Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele első részének a harmadiktól az ötödik tartó verseiben a következőképpen. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusba, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon egy új sorozatot kezdtünk el. Az új szövetségből, az úgynevezett pásztori levelek közül Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelét tanulmányozzuk. A levél fő témája, üzenete a gyülekezet élete. Ezt a témát, a gyülekezet életéről szóló tanítást Pál ebben a levélben hat témára, hat részre bontja. Az elmúlt alkalommal csak a levél bevezetésével és a címzett személyével, Timóteussal foglalkoztunk. Így tehát ma a levél első fő témájával, vagyis a tiszta, egészséges tanítás megőrzésével, és a hamis tanításokkal való küzdelem kérdésével foglalkozunk. Levél első fejezetének üzenetében az első fontos gondolat, ami elénk jön az igében, az az egyház feladatáról szól, amit Pál apostol az egyház legfontosabb feladataként határoz meg. A bevezető részben Pál történelmi és földrajzi kereteket ad, említést tesz Timóteusnak az ő macedóniai látogatásáról, és arról, hogy Timóteust megbízta az efézusi gyülekezet vezetésével, pásztorolásával. És az apostol jól látta azt már korábban az ő távozásakor, a gyülekezetből való távozásakor, hogy az ő távozása után mi fog történni ebben a gyülekezetben. Előre látta azt, hogy lesznek majd olyanok, akik megkísérlik szétrombolni a közösséget. Ezért előre figyelmeztette is az efézusi gyülekezet vezetőit. Az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk Pál búcsúját, búcsú vételét az efézusi gyülekezet véneitől, presbitereitől. És ott ezt az igét olvassuk. Így inti Pál a presbitereket. Viseljetek gondot tehát magatokra az és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Most pedig Timóteusnak, ennek a fiatal tanítványnak, akire nagy feladat hárul, ugyanezt a felszólítást személyesen is a szívére helyezi, a lelkére köti az apostol. Parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Pál apostol tehát az egyház legfontosabb feladataként az igaz, a tiszta, a hamisítatlan evangélium tanításának a megőrzését, hirdetését és továbbadását nevezi. A mi számunkra talán ma az apostolnak ez a határozott utasítás, a parancsa kissé furcsán hangzik. Hiszen ma mi egy pluralista világban élünk. Egy olyan világban, ahol etnikailag, vallásilag is vegyes társadalom vesz körül bennünket. És ennek a mai világnak a fő tétele az, hogy nincsen objektív igazság, nem fogad el semmilyen egyetemes örök igazságot, hanem ez a mai világ azt hirdeti, hogy mindennek megvan a maga igazsága, még akkor is, ha adott esetben meglehetősen távol állnak egymástól ezek, vagy akár ellent is mondanak egymásnak. A mai szabados világ erényé a toleranciát kiáltotta ki. Politikaira korrektnek, a társadalom által általánosan elfogadottnak az számít, aki mindenkit tolerál, mindent eltűr. Aki pedig ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos eszmék igazak, mások ellenben hamisak, hogy bizonyos cselekedetek jók, mások ellenben rosszak, arra hamar rásütik az intolerancia, a diszkriminálás, a szélsőségesség bélyegét. És így jutottunk el ebben a szabados világban, a tolerancia jegyében oda, hogy Amerika egyes államaiban ma már tilos az iskolákban keresztet, vagy valamilyen keresztény szimbólumot kitenni a falra, Isten nevét említeni, vagy netalán imádkozni. Hiszen ezzel sértenék a más vallásúakat, vagy a vallástalanokat. Jézus Krisztus követőiként azonban mi nem azonosulhatunk a világnak ezzel a mai lelkületével. Még akkor sem, ha minden körülöttünk, a média és a világ lelkülete ezt akarja ránk erőltetni. Hiszen számunkra teljesen világos, ami Urunk Jézus Krisztus parancsa, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Pál apostol most Timóteus számára világossá teszi, hogy elsősorban azért hagyta őt Efézusban, azért bízta meg ennek a gyülekezetnek a pásztorolásával, hogy megakadályozza a tévtanok terjedését, a gyülekezet szétesését. Az apostol ezeknek a tanítóknak a munkáját egy olyan kifejezéssel illeti, amit így fordítottunk, így találunk a magyar fordításban, másként. Ne tanítsanak másként, így is fordítható. A Károli fordításban így is olvassuk, ne tanítsanak más tudományt. A katolikus Káldi fordításban ezt olvassuk, ne tanítsanak másként. És összevág ez a gondolat azzal, amit Pál a Galatákhoz írott levélben mond, ahol ezt olvassuk. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincs más, mondja az apostol. A korintusiak felé pedig ezzel a váddal él az apostol. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem azt, akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Világos tehát az ige tanítása alapján az, hogy bizonyos norma létezik, amely az evangéliumot meghatározza, és a hamis tanítók eltértek ettől. Mást hirdettek, más tanítottak, mint amit az apostol továbbadott a gyülekezetnek. Ezt a normát különböző kifejezésekkel illeti, nevezi meg az apostol levelében. Hol hitnek nevezi, hol pedig igazságnak, hol pedig egészséges tanításnak, vagy ránk bízott drága kincsnek. Az evangélium, a hit, igazsága, ránk bízott, drága kincs. Az összes tanítás tehát ennek a tükrében kell megvizsgálni és megítélni. És ez a tanítás, ahogy az apostol fogalmaz, nem más, mint a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám is bizatott, mondja az apostol, és amelyet rábíz Timóteusra, és rábíz a gyülekezet presbiterére, vezetőire. Az egyház legfontosabb feladataként tehát meghatározhatjuk a ránk bízott, reánk is bizatott evangélium tiszta, hamisítatlan megőrzése és továbbadása, hirdetése, Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadása, hogy ezáltal minél többen megtérjenek, üdvösséget leljenek. Miután meghatároztuk tehát az egyház legfontosabb feladatát, az evangélium a tiszta, egészséges tanítás megőrzését, továbbadását, föl kell, hogy tegyük a kérdést, de miről ismerhető fel a hamis tanítás, ami más, mint a tiszta evangélium? Pál apostol ezt írja az efézusi gyülekezetben fellépő hamis tanítókról. Törvénytanítóknak akarnak látszani, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. A hamis tanítás igazi veszélye ugyanis éppen abban van, hogy jól leplezi magát. Látszólag úgy jelenik meg, mint aki az Isten üzenetével közeledik, aki a Bibliára hivatkozik, aki talán fejből, szó szerint tudja idézni a Szentírás szavait. Törvénytanítók akarnak lenni. Az Isten törvényével hozakodnak elő. És bizony manapság is azt mondhatjuk, az emberiségnek nagy szüksége van a törvényre, erkölcsi értékekre, olyan alapokra, amelyek mentén eligazodhat. És ha valaki úgy lép fel, mint törvénytanító, mint aki ilyen biztos alapokat tud nyújtani, az sokak számára ebben a mai túlzott liberális világban szimpatikusnak tűnik. A szigorú törvények, az erkölcsi alapok sokak számára valóban fontosak. És az apostol nem is vonja kétségbe a törvény fontosságát, de rámutat arra, hogy a törvényt helyesen és helytelenül is lehet alkalmazni. Így is mondhatnánk, törvényszerűen vagy törvénytelenül is lehet használni. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal, a törvénynek megfelelően hirdeti és alkalmazza. Kérdezhetjük tehát, mire használták a törvényt a hamis tanítók? Miben tértek el az egészséges és tiszta apostoli tanítástól? Az apostol szavaiból kiderül, hogy a magukat törvénytanítóknak nevezők valójában nem is veszik komolyan az Isten törvényét, és helyette valami egészen mással foglalkoznak. Ne is foglalkozzanak, mondja az apostol, mondákkal, és vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek. Némelyek elfordultak ezektől, üres fecsegésre adták magukat, olvashatjuk a 6. versben. Pál egy olyan kifejezést használ itt, ami az ókori ember számára ismert volt, a mítoszok kifejezést. Költött elbeszéléseket jelent ez, de a későbbiekben még ennél erősebb kifejezéseket is használ, amikor azt mondja, szentségtörő és vénasszonyos mesék, zsidó mondák, így olvassuk később. A 2. Timóteushoz írott levélben pedig azt mondja, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Így leplezi le tehát az apostol hamis tanítóknak a munkáját, akik látszólag az Isten igéjét hirdetik, de valójában egészen mással foglalkoznak. Timóteushoz írott levelet olvasva pedig azt kell, hogy mondjuk, ahogy már idéztük is az elmúlt alkalommal Calvinnak, a reformátornak a szavait, hiszen nincsen ebben a levélben semmi olyasmi, ami ne volna nagyon is találó a korunkra, írta Calvin az 1500-as évek vége felé. De ma a 21. században ugyanezt mondhatjuk mi is. Nincsen ebben a levélben semmi olyan, ami ne volna találó a mi mai korunkra is. Hiszen ma ugyanezt élhetjük át, mint amivel Timóteus ott Efézusban szembesült. Miközben a mai ember képtelen elfogadni, hogy nincs más út, nincs más igazság, nincs másban élet csak Jézus Krisztusban, aközben a rég elfelejtett ősi pogány szokások, mondák, babonák a virágkorukat élik. Miközben a magát felvilágosultnak tartó ember tagadja a Biblia Istentől való ihletettségét, elveti magától az Isten szavát, aközben a horoszkópban mégis hisz. A sámánok, a mágusok, a jövendőmondók praktikáit feltétel nélkül elfogadja. Abban nem kételkedik, csak a Bibliában. Pál apostol világosan rámutat a hamis tanítás két olyan következményére, amely már önmagában is elég ahhoz, hogy elítéljük ezeket a tanokat, mivel hogy mind a hitet, mind pedig a szeretetet gátolják. A mondákkal, ősi legendákkal, a különböző babonákkal való foglalkozás ugyanis nem vezet semmi máshoz, csak vég nélküli vitákhoz. A hamis tanítás egyik jellemzője tehát ez, az üres, az értelmetlen szőrszál hasogatás, emberi okoskodás. Az okoskodás, a felesleges vita pedig csak újabb kételyeket ébreszt, elbizonytalanítja az embert. Addig ezzel szemben az Isten evangéliuma, a tiszta evangélium, az hitre, bizonyosságra, üdvre, üdvösségre, üdvbizonyosságra vezethet el. Másrészt pedig a hamis tanítás szülte vitákból hiányzik a szeretet. Holott az apostoli tanításnak éppen a lényege a szeretetben van. Azt mondja az apostol, a parancs célja pedig a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Szívünk, lelkiismeretünk, hitünk legmélyéről feltörő szeretet mentes a hamis indulatoktól. A jó lelkiismeret, a szeretet jellemzi az evangéliumot, a tiszta tanítást. Ilyen módon tehát az apostol kettős ellentétet állít fel. Az okoskodás és az isteni kijelentésbe vetett hit, a viták, a szőrszál hasogató, hiába való viták és az egymás iránti szeretet között. Íme az apostol egyszerű, gyakorlati választ ad arra, miről ismerhető meg a hamis tanítás. Előttünk van két praktikus, gyakorlati mérce, amelyen mindenféle tanítást megmérhetünk, megvizsgálhatunk. Az egyik tehát a hit próbája. Vagyis a szóban forgó tanítás valóban Istentől származik? Megegyezik-e az apostolok tanításával? Hitre, üdvösségre, üdvbizonyosságra vezet? Vagy csak emberi fantázia szüleménye? Üres, értelmetlen vitatkozás. A másik pedig a szeretet próbája. Elősegíti-e Krisztus testének az egységét, vagy csak vitákat szül, megosztja, egymás ellen fordítja a testvéreket? A hitet Istentől kapjuk, a szeretet pedig a gyülekezet közösségének az alapja. Így minden tanítás végső kritériuma, hogy az Isten dicsőségét szolgálja-e, és az egyház javára, épülésére szolgál. A hamis tanítók tanítása nyilvánvalóan nem felelt meg ennek a két próbatételnek. Mert csak emberi okoskodás volt, mert vitát szült, mert nem egyezett az evangélium tiszta tanításával, nem felelt meg annak a mércének, amit Isten adott, és hiányzott belőle a szeretet. Látjuk tehát, miről ismerhető fel a hamis tanítás. De az apostol azt is elénk adja, hogy mi jellemzi az igazi, a tiszta evangéliumot, az egészséges tanítást. A hamis tanítókról, az egyház feladatáról Pál áttér önmagára is, a rábízott evangélium ügyére. Két Istent dicsőítő éneket is elmond, illetve abból idéz egy-egy rövid mondatot, és a saját elhívásának a történetét is beleszövi az üzenetbe. Hiszen Pál apostolnak egész életét átjárja a hálaadás. A hálaadás az ő megtéréséért, és azért a kiváltságért, hogy ő is apostollá lehetett. Pál apostol pásztori leveleiben 5 alkalommal fordul elő az a formula, amely így kezdődik, igaz beszéd ez. És minden egyes helyen, ahol ezt olvassuk, így kezdődik a mondat, igaz beszéd ez. Egy-egy rövid összefoglalását, tömör összefoglalását találjuk az evangéliumnak. A ma előttünk levő ilyen rövid összefoglalás az evangéliumnak ez a mondat. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Ahogy a hamis tanítás ismertetőjeiről beszélt az apostol korábban, most rátér az igaz, a tiszta tanítás ismertetőjegyeire is. Először is a hamis tanítók okoskodása, zagyvaságaival szemben, a ma is oly népszerű mítoszokkal, babonákkal, varázslással, mágiával szemben az evangéliumról azt kell, hogy mondjuk igaz, hitelt érdemlő. Másodszor az evangélium üzenete egyben olyan üzenet, amely egyetemes érvényű, minden embert megszólító üzenet. Különböző bibliafordítások szerint így is fordítható, teljes, azaz feltétel nélkül elfogadásra méltó. Így is lehetne fordítani ezt az igeverset, ez a kijelentés teljes mértékben megbízható, ezért általánosan el kell fogadni. És ez az értelmezés bele is illik a szöveg környezetbe, hiszen az apostol a következő fejezetben majd arra tér rá, hogy ezt az igaz evangéliumot meg kell ismertetni minden néppel, minden emberrel a földön. Az igaz evangélium tehát olyan üzenet, amely megbízható, olyan, amely minden emberhez szól egyetemes, harmadszor pedig az evangélium lényege az, hogy Krisztus a bűnösök megmentésére, üdvözítésére jött, míg a törvény a bűnösök elítélésére hivatott, addig az evangélium a bűnösök megmentését szolgálja. Krisztus saját szavaira emlékeztetnek az apostolnak ezek a szavai, ahogy Jézus az evangéliumban mondja, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. De negyedszer azt is mondja az apostol, hogy az evangélium egyben nem csak egyetemes, mindenki számára szóló üzenet, de egyben személyes vonatkozású is. Mert igaz ugyan, hogy mindenkinek szól, de külön-külön egyenként kell ezt az evangéliumot személyesen elfogadnunk. És csak bűnbánattal és alázattal lehetséges. Ezért teszi hozzá az apostol maga is, a bűnösök közül az első én vagyok. Az igaz beszédmondások közül tehát ez az első üzenet, az evangélium tömör, egyszerű összefoglalása elmondja számunkra, hogy az igaz evangélium hiteles, teljes befogadásra méltó, mindenkihez szóló üzenet, Krisztus váltságát adja elénk, amit mindenkinek személyesen el kell fogadnia. A bűnösöket üdvözítő Krisztus Jézussal való személyes találkozás, az üdvözítő evangélium elfogadása által lehetett maga Pál is. Isten káromló, Isten gyermekeit üldöző, ahogy magáról mondja, erőszakos emberből, Isten gyermekévé, tanítványá, küldötté apostollá. Így lett Pál a damaszkuszi úton a Krisztussal való találkozása, megtérés által új emberré. Így lett számára az evangélium a remény forrásává, a reményvesztett állapotában. És így lehet ma is a reményvesztett világ számára tiszta, igaz evangélium a remény forrásává. Pál ezért megtelve a szívében hálával az Isten iránt, spontán módon Isten dicsőítésében tör ki, Istent magasztalja, mint királyt szólítja meg, mint a legfőbb uralkodót, aki mindenek fölött áll, és az isteni királyt pedig ezzel a négy jelzővel illeti, örökkévaló, halhatatlan, láthatatlan és egyetlen. És ennek az örökkévaló, halhatatlan, láthatatlan és egyetlen Istennek pedig valóban jár az, hogy övé legyen a tisztelet és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Feleljünk tehát mi is dicséret mondással az Isten igéjére. A 397-es számú dicséretünknek az első és második versét énekeljük. A 397-es számú dicséretünk így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!